Globális átalakulás, első rész. Vírus, gazdasági öngyilkosság és digitális tér. Régóta várják az emberek a nagy változást. A világ békét vagy a világ végét. Az aranykort vagy a válságot. Valami változást. Mindenki hite, világképe szerint. Itt az idő. Most valami látványosan elkezdődött a vírus helyzet kapcsán. Ezek az intézkedések nem hasonlíthatók semmi megszokotthoz. Ilyet legfeljebb filmekben láttunk eddig. Most már tehát a jól látható tartományban zajlik a világ átalakulása, és egyre kevésbé hisszük, hihetjük, hogy a járvány elmúltával minden újra a régi lesz. Sőt, valószínűbbnek tűnik, hogy a járvány nem is maga a vihar, csak előtte a csend. A katalizátor egy nagyobb folyamatban, ami egyébként is zajlik, csak most magasabb fokozatra kapcsolnak a dolgok. Ez történelmi fordulópont lehet, amire utólag úgy emlékszünk majd, mint egy új korszak, egy új időszámítás kezdete. Egyébként is számos érdekes aspektusa van a jelen helyzetnek, amin el lehetne gondolkozni. Például, hogy a szalámi technikával fokozatosan adagolt intézkedések mennyire járványügyi és mennyire pszichológiai jellegűek. Mi a helyes hozzáállás egyáltalán ehhez a kérdéshez? Milyen új lehetőségeket rejt az otthonmaradás nekünk és a családunknak? Sőt, még az is izgalmas elméleti kérdés, hogy működik-e most is a placebo hatás, avagy jelen helyzetben is igaz-e, hogy a tudat képes létrehozni testi tüneteket az alapján, hogy mit hisz, minek kellene történnie vele. Sok izgalmas olvasata van ugyanannak a témának. Most ezekkel azonban egyikkel sem foglalkozunk, hanem gazdasági vonalon szeretnék elindulni, majd áttérni a világ szerkezeti átrendeződésére, és végül arra, hogy koncepcionálisan hová vezethet mindez a mi életünkben. Ez valószínűleg több részbe fér majd csak bele. Gazdasági öngyilkosság. Miért kell katonai felügyelet a stratégiai cégekhez? Ez nem azt üzeni, hogy pár hét múlva visszatérünk a szokásos kerékvágásba. Mire készülünk, és meddig tarthat ez? Nem tudjuk pontosan, mi vár ránk, de az érzékelhető, hogy hosszabb távú és komoly hatások lesznek. Ugyanis az intézkedéseinkkel gyakorlatilag gazdasági öngyilkosságot követünk el világszerte. Olyan, ma még nem kibeszélt óriási gazdasági hatások várhatók, ami mindenkit érinteni fog. Soha ilyen méretű leállás nem volt, soha ilyen hirtelen és óriási padlóféket még nem nyomtunk. Nem akarok tippelgetni, hogy melyik korábbi válsághoz hasonlítható, főleg mert arra számítok, hogy mélyebb szerkezeti átalakításokat is hoz. Annyival írnám csak le a helyzetet, hogy emberemlékezet óta nem voltak ilyen intézkedések, és ennek megfelelően olyan hatások is várhatók, amire emberemlékezet óta nem volt példa. A vírus egy egészséges embert leállíthat egy időre, de aztán onnan folytatja, ahol abba hagyta. De ugyanez nem mondható el egy krónikus betegre, igaz? Az ő esélyei egészen mások. A világgazdaság már pedig több krónikus betegséggel is küzdött, és most utolérte a vírus helyzet. Megmentelek, ha beledög lesz is. Ha nem lesz munkája és jövedelme a családnak, mert ugye épp ilyen helyzet felé igyekszünk, akkor az mindenkit érinteni fog. Ha gazdasági katasztrófába navigáljuk magunkat, akkor ott már nem csak a 65 év felettiek, hanem mindenki veszélyeztetett korosztály lesz. Vagy legalábbis, akinek nincs olyan pénzügyi immunitása, ami ehhez kell. Például kellenek tartalékok. Aki pár hónap alatt kifut a tartalékaiból, arra nehéz idők jöhetnek. Vagy akinek a jövedelme alkalmazottként érkezik, az kiszolgáltatott lesz a cégnek, aki pedig a piaci helyzetnek. Különösen érdekes annak a helyzete, aki olyan terméket vagy szolgáltatást állít elő, ami szükséghelyzetben nem feltétlenül kell, mert ott jelentkezik először és drasztikusabban a nehézség. Márpedig a legtöbb ember ezekbe a kategóriákba esik. Nincsenek hosszú távú pénzügyi tartalékok, és vagy alkalmazotti státusz, és vagy szükséghelyzetben nélkülözhető tevékenység. Gazdaságmentő intézkedések. A gazdasági összeomlás jelei talán ma még nem érezhetőek, vagy legalábbis nem ezen van még a figyelmünk, de ez jelenleg elkerülhetetlennek látszik, még akkor is, ha némi megnyugvást adhat, hogy egyes országok úgynevezett gazdaságmentő intézkedéseket vezetnek be. Azonban gazdasági értelemben ez inkább olyan, mint egyik döntéssel levágnánk egy ember lábát, majd a másikkal bekötnénk, és azt mondanánk, hogy mentő intézkedéseket hajtottunk végre. A történelem tanulságai. Egyébként miért csináljuk mindezt így? Hiszen ez fordítva szokott lenni. Az emberek mindig is beáldozhatóak voltak valami nagyobb cél, gazdasági, hatalmi érdekek oltárán. Tudom, hogy nem szívesen mondjuk ezt ki, de erről szól az egész történelmünk. Nagyon-nagyon érdekes tehát, hogy eddig, ha kellett, embereket áldoztunk fel a termelés, a gazdaság oltárán, most pedig elvileg fordítva. Gazdasági válságot előidéző intézkedés sorozatokat csinálunk, hogy mentsük az embereket. Számomra több, mint kérdéses ez a dolog. Egyrészt a történelmi tapasztalatok miatt is, másrészt, mert pont most vezettük le, hogy éppen ezekkel az intézkedésekkel készítjük elő a még nagyobb problémát. Forgatókönyvszerű események. További érdekesség számomra, hogy a gazdasági, politikai szereplők a világ különböző tájain korábban soha nem látott módon egyetértésbe kerültek, amikor úgy döntöttek, hogy feláldozható a világ kialakult rendje, szerkezete és gazdasága. Tudom, látszólag sok az ellentét az EU és Magyarország vagy más országok között az intézkedések időzítése vagy módja tekintetében. De ezek az egész képet nézve csak apróságok. Azt az illúziót kelthetik, hogy össze-visszaság van, de lényegében ez akkor is egy egészen szokatlan, szinte forgatókönyvszerű összehangoltságot mutat. Hová tartunk? Akár spontának, akár forgatókönyvszerűek az események, egyik esetben sem tudjuk a forgatókönyv részleteit előre. De nagy trendek mentén azért gondolkozhatunk, mert azok könnyebben mutatják meg a valós folyamatokat. Ahogyan a tőzsdén is. A napi híreket folyton figyelve úgy érezhetjük, kiszámíthatatlan, ami történik, hisz egyik nap esik, másik nap emelkedik egy részvényára. Jönnek a hírek, és egyre bonyolultabb lesz minden. A vírushelyzet kapcsán is látszólag minden nap változik valami. Ám ha nem veszünk el a napi hírekben, hanem távolabbról nézzük a részvényárfolyam grafikonját, vagy a vírushelyzetet, akkor letisztultabb képet láthatunk. Látjuk a nagyobb trendet. Persze ez az is kell, hogy ne remegjünk a tét nagysága alatt, és nyugodtan tudjuk ezt átnézni. Most legyünk tehát egy kicsit felszabadultabbak, és nézzük a globális trendeket. Figyelem, az időtávokban ugrás következik. Indultunk a jelen intézkedésektől, a mostani helyzettől. Aztán folytattuk a gazdasági hatásokkal, az előttünk álló időszakkal. A következőkben pedig egy koncepcionális változásról lesz szó, aminek nem azonnal fogjuk érezni a hatását, de a jövőnket alapjaiban befolyásolhatja. Ehhez két korábbi bejegyzést hívok segítségül. Ezek bemutatják, hová érkeztünk el az elmúlt évtizedben. Majd ezek alapján fogunk arról beszélni, hogy a most megkezdett évtized miről szólhat. 2018-as az elektromos autók üzenete a világ változásáról bejegyzés. Ez arról beszél, hogy a hatalom alapja már egyre kevésbé a kőolaj vagy a hagyományos gazdasági tényezők. Helyette egyre inkább az adat, az irányítás üzemanyaga alapja. Az adat az új kőolaj. A 2019-es a mesterséges intelligencia fejünkre nő című bejegyzés pedig bemutatja, hogy a technológia, a mesterséges intelligencia olyan szinteket ért el, ami döntő hatalmi tényezővé teszi. Viszont az MI csak egy potenciál, egy üres eszköz, aminek a működtetéséhez üzemanyag kell. Aminek a működtetéséhez platform és létjogosultság kell. Kell egy kiterjedt, digitális világ. Ezek ismeretében nézzük meg, mi történik most a világban. Számos aspektus vizsgálható lenne, hogyha a trendeket kutatjuk. Én szeretném továbbvinni a digitalizáció kérdését. Mert azt gondolom, hogy akár gazdasági, hatalmi, vagy akár kulturális, vagy spirituális vonalon mennénk tovább, akkor is ugyanoda jutnánk, ahová pár bejegyzés múlva mi is fogunk, de ez egy jól kézzel fogható vezérfonal. Tehát mit is jelent ebből a szempontból az otthonmaradás és az élet radikális átterelődése a digitális térbe? Először is jelent mérhetetlenül sok adatot. Ugyanis több ember, több területen, több időn át hagy digitális lenyomatot maga után, mint korábban. Egy komplexebb adatbázis lesz elérhető. Másrészt jelent ez egy tesztidőszakot is, egy globális szimuláció lehetőségét adja. Több okból is, de például új szabályok és keretek lettek bevezetve az előírásokkal, korlátozásokkal. Megfigyelhető, hogy egyének, csoportok és egy társadalom miként viselkedik, betartja az ajánlást, betartja-e a szabályt, vagy a tilalmat. És ez egy komplex elemzési időszak is, hiszen A. mindenki, B. egyszerre, C. ugyanazzal a problémával szembesül, D. és mindennek nyoma is van az elektronikus kapcsolattartásnak köszönhetően. Tehát ezért egy szuper teszt időszak ez a mostani. És harmadik pontként, végezetül, de főként, jelenti ez az időszak a digitalizáció felgyorsulását. Eddig is úgy érezhettük, hogy gyorsan változik a világ ebbe az irányba, de a mostani helyzet igazán berobbanthatja. Már jelzik előre, hogy a most bevezetett változások jó része később is velünk marad majd. Például tanárok mondják, hogy évek alatt sem jutottunk volna ennyit előre az elektronikus oktatásban, mint most egy hét alatt. És amit most felépítenek rendszer, azt nem fogják kidobni. Ez igaz az otthoni munkavégzésre, hivatali ügyekre és sok más területre is. Az online vásárlás is hihetetlenül megnőtt, olyanok is pár hét alatt átálltak, akik korábban sosem vásároltak így. Tehát nem csak átmeneti hatásokról van szó. És miért fontos ez? Eddig is használtuk a digitális eszközöket, mondhatnánk. Igen, de az összkép alapján eddig mégiscsak egy hiányos, fragmentált tér volt a digitális világ, tele fekete foltokkal, hisz számos területen teljesen offline zajlott a tevékenység. A mostani változások viszont ugrásszerűen javítják ennek a digitális térnek a komplexitását, a minőségét. És miért fontos a digitális élettér létrejötte? Nos, eddig is tudtuk, hogy valami új van születőben, látva a mesterséges intelligencia fejlesztéseket. De az még csak a várandóság, a kihordás időszaka volt. Nem volt még kész a digitális világ a születésére. Most viszont létrejön egy valódi, komplex, digitális élettér. Egy olyan világ, ahol már megszülethet, ahol életképes, vagy mondhatjuk úgy is, hogy ahol majd öntudatára ébredhet a mesterséges intelligencia. Ha ez túl erősen hangzik, amit megértek, akkor lépjünk egyet vissza és fogalmazzuk meg másként. Az, hogy az életünkből még több minden kerül a digitális térbe, az magával hozza a digitális tér infrastruktúrális fejlesztését is. Nagyobb kapacitások kellenek, 5G, és persze valahogyan fel kell dolgozni azt a temérdek adatot. Ezektől a változásoktól a digitális tér tovább teljesedik, és nem csak esetleges kiegészítője lesz a fizikai élettérnek, hanem önmagában is egy élettér lesz. Ez egy magasabb minőségi szint. Mindez szükségessé teszi majd az egyre profibb algoritmusok és mesterséges intelligencia programok használatát, illetve teret ad azok egymáshoz kapcsolódásának. Tudom, még a gazdasági válság is távolinak tűnik, nemhogy ez. Azért beszélek mégis erről, mert egyrészt ez még mindig nem a konklúzió, csak egy részlet, ami segít levezetni bizonyos előttünk álló változásokat. Másrészt pedig történelmi pillanatok zajlanak a szemünk előtt. Igazán utólag fogjuk ezt a maga helyén értékelni, de akkor ez már csak egy történet lesz. Most viszont a szemünk előtt zajlik minden. Összegezve. 1. A vírushelyzet csak katalizátor, ami beindít és felgyorsít egyébként is előttünk álló változásokat. 2. Az egyik első dolog, amit tapasztalni fogunk, a gazdasági válság. 3. Azonban, ahogy a vírus nem a fő változás, úgy a gazdasági válság sem az lesz, még ha óriási dráma jöhet is. És 4. A digitalizációs tér bővülése és valódi élettéri fejlődése társadalmi változásokat hoz, aminek egyik oka és új szereplője a mesterséges intelligencia lesz. Innen folytatjuk.